A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljünk testvéreim egy szép bűnbánati zsoltárt, a 38. zsoltár első és utolsó verseit. Haragodnak nagy voltában megindulván, ne fedj meg, Uram, engem! Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Jób könyve 38. fejezetében. Ezt a szakaszt ülve hallgassuk figyelemmel. A Jób könyve 38. részének első 15 versében így szól Isten igéje. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet, értelem nélküli szavakkal? Övezd hát földerekadat férfiasan, én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit? Vagy ki feszített ki fölötte mérő zsinort? Mire vannak erősítve oszlopai? Vagy ki helyezte el sarokkövét? Kizárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem és sűrű homállyal takartam be, amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam, eddig jöhetsz, tovább nem. Ez ellene áll büszke hullámaidnak. Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz? Kijelölted-e a hajnalnak a helyét, hogy szélénél fogva megragadja a földet, és lerázza róla a bűnöseket? Formálódik, mint az agyag a pecsét alatt, és eltűnik, előtűnik a föld, mintha fel volna öltöztetve. Így veszi el a bűnösöktől a világosságot, és összetöri a fölemelt kart. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünkbe fogadásán. Imádkozzunk. Istenünk, valljuk, hogy mindazt, amiről itt most olvastunk, te cselekedted meg a teremtés hajnalán mindenható szavaddal. Hisszük, hogy te mondtad, hogy legyen világosság, és lett világosság. Dicsőítünk téged, mint a világ mindenség alkotóját és fenntartóját. Áldunk téged végéje mehetetlen bölcsességedért. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor éppen ezt vonjuk kétségbe. Nem látunk téged olyan nagynak, amilyen vagy, csak a mi szűkös fantáziánkkal próbálunk elképzelni valahogy. Szabadíts meg minket minden hamis képzettől, és jelensd ki magadat nekünk. Ragyogtasd föl előttünk most is a te egyedülálló nagyságodat. Engedd meglátnunk mindennapjainkban hatalmadat, cselekedeteidet és irántunk való meg nem érdemelt szeretetedet. Köszönjük, hogy olyan sok jelét adtad ennek csak az elmúlt héten is. Köszönjük gondviselő szeretetedet, Köszönjük, hogy oltalmaztál minket. Hálát adunk azért, hogy minden este hangozhatott itt az ige. Köszönjük, hogy te szóltál hozzánk, és téged ismerhettünk meg jobban. Köszönjük, hogy minél jobban megismerünk téged, terveidet, cselekedeteidet, annál könnyebb bíznunk benned. Bocsáss meg, hogy sokszor sértjük a te szentségedet bizalmatlanságunkkal is. Bocsáss meg minden kis hitűséget, kételkedést. Bocsáss meg, amikor okosabbnak képzeljük magunkat, mint amilyen te vagy. Amikor számon kérünk rajta dolgokat, amikor merészelünk felelősséggel vonni téged. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. És ajándékozz meg minket most is azzal, hogy közel engedsz magadhoz. Engedd, hogy lássuk a te tetteidet, a régieket is, a maiakat is. És adj nekünk halló szívet, hogy meghalljuk most azt, ami az elhangzó sok emberi beszédből a te szavad. Tedd a rólad való bizonyságtételt a te önmagadról való bizonyságtételeddé. Legyen hozzánk egészen személyesen szavad, és bátoríts minket a mi kis hitűségünkben. Szabadíts meg félelmeinktől, ajándékozz meg békességgel, reménységgel. Köszönjük, hogy kérdezhetünk téged, és nálad van érdemi válasz minden kérdésünkre. Válaszolj nekünk, kérünk, a ki nem mondott kérdéseinkre is. Hadd éljük át ebben a csendben most újra a te végtelen nagy szeretetedet, és formálj minket, amíg kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Ezt mondja az Úr, eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhőt, bűneidet, térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen. Két héttel ezelőtt tanultuk a 663. éneket, így a megterített úrasztalánál lesz különösen is időszerű imádság, hogy Isten tisztítson meg, mosson meg minket. Énekeljük ezt most imádságképpen, a 663. énekünket. Mossál meg engem, moss meg Uram! Imádkozzunk. Istenünk, egyedül te látod, hogy valóban ez a szívünk vágya, hogy hadd legyek tiszta, szent gyermeked, szolgálva néked, itt szüntelen. Ha nem, akkor kérünk, Osd a szívünkbe ezt a vágyat, és engedd, hogy ez valóság legyen mindannyiunk életében, és használd fel ezt a csöndes órát is most ennek érdekében. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Jób könyve 42. részének első 6 verséből így olvashatjuk. Jób könyve 42. rész első 6 vers. Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Kimelné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul. Azért mondtam, hogy nem éltem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy fölfoghatnám. Hallgass meg hát, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Kedves testvéreim, az elmúlt hét estéin mindig egy kérdésre kerestünk választ Isten igéjéből. Láttuk már múlt vasárnap este, milyen sok olyan jelenet van a Szentírásban, amikor Isten kérdez valamit emberektől, illetve emberek kérdezik Istent. A legtöbb ilyen kérdés Jób könyvében van. Ezért gondoltam arra, hogy a sorozat befejezéseképpen vizsgáljuk meg ma Jób könyvét, abból a szempontból, hogy mit tett Jób a kérdéseivel, és hogyan válaszolt Isten ezekre a kérdésekre. Jobban annyit tudunk, hogy Isten félő ember volt, szép családban és nagy jó módban élt. Egyszer azonban váratlanul sok csapás szakadt rá. Együtt voltak a gyerekei, és rájuk omlott az a ház, amiben tartózkodtak, s mind a 10 szörnyet haltak. Utána elveszítette a vagyonát, majd az egészségét. Fájdalmas betegség gyötörte, és nem értette, hogy mindez miért történik. Jöttek a barátai, hogy vigasztalják, de ők is csak fokozták lelki szenvedését, mert vádolták, és nem segítettek rajta. Be akarták bizonyítani, hogy valami nagy bűnt követhetett el, annak a büntetése ez a sok baj, ami most éri. Jób szíve pedig tele volt kérdésekkel. Mit tett ezekkel a kérdésekkel? A Biblia 3 lépcsőt említ, amin végig haladt Jób. Az első az volt, hogy önmagában töprengett. Mint egy saját magával akarta megbeszélni azt, amit nem értett. És áradtak belőle a miértek. A könyv elején, a 3. fejezetben egy egész oldalon miért, miért, miért? Miért nem haltam meg, amikor megszülettem? Miért nem múltam ki, mikor anyám méhéből kijöttem? Miért is vettek engem térdre és emlőkre, hogy szopjak? Akkor most feküdnék és békén lennék. Miért nem lettem olyan, mint az elásott koraszülött, mint a világosságot nem látott csecsemők? Miért ad az Isten világosságot a nyomorultnak, és életet a megkeseredett lelkűeknek? Miért, miért, miért? Kérdezi ezt saját magától, pedig éppen ez a probléma, hogy nincs válasza a kérdéseire. Így nem jut messzire az ember. Így csak gyötrődik, tépelődik. Nem érti, hogy miért történt mindez. Újra és újra megpróbálja végig gondolni, de csak ugyanoda jut, mint az előző körben. Csak ugyan igaz az, amit népiesen szoktak mondani, hogy hasonlít az ilyen ember ahhoz, amikor a macska a saját farka végét kergeti. Körbe-körbe forog, amíg végül is elszédül. Amíg valaki egyedül akarja megoldani az életét, amíg egyedül akarja megváltani magát, amíg egyedül keresi a kiutat a bűnből, addig valóban hasonlít ahhoz, aki a saját hajánál fogva akarná kihúzni magát egy mocsárból, amiben süllyed egyenlejjebb. Ha csak önmagunkban tanakodunk, az nem ad megoldást. Még akkor sem, ha ezt elegánsan meditációnak vagy pszichotechnikáknak nevezik. Zárójelben jegyzem meg, hogy a keresztjén meditáció, ha van ilyen egyáltalán, mert ez a szó nem fordul elő a Bibliában, de mondjuk a keresztjén meditáció és minden egyéb meditáció, gyertya meditáció, képmeditáció, keletről importált meditációs módszerek között éppen az a döntő különbség, hogy a hívő ember Isten elé áll oda a gondolataival, az ürességével, a kérdéseivel, és Isten igéjén gondolkozik, mikor meditál, Isten világosságát kérve ahhoz, hogy megértse az ő igéjét. Az összes többi pedig hasonlatos ahhoz, amikor valaki magába zárkózik és elveszti a kulcsot. A hívő ember Isten előtt gondolkozik, és az ő gondolatait szeretné magába engedni. Ő előtte nyílik meg, és nem a saját gondolatait kergeti, mint az említett állat. Aki csak magában tanakodik, az egy bűvös körbe kerül, amiből nincsen mód kitörnie. Olyan szépen írja ez Babits Mihály, bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szökhet rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa, s így maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj, én vagyok az ómega s az alfa. Amíg én vagyok az alany is meg a tárgy is, semmire nem megyek. Amikor én leszek a tárgy, és Isten lesz az alanya annak a cselekvésnek, ami velem történik, akkor támad világosság, és akkor van kitörés a bűvös körből. Jobb tehát először önmagával tanakodott, és semmire nem jutott. A második lépés az volt, hogy meglátogatták a barátai. Volt kinek föltennie a kérdéseket. Kérdezte is őket, csak hogy ezek a derék emberek, akik igen okosnak képzelték magukat, meg sem hallgatták az ő kérdéseit. Úgy vélték, hogy ők akkor is tudnak megoldást mondani neki, ha nem tudják, hogy miről is van szó. Mi miatt szenved lelkileg a barátjuk. Nem arra feleltek, ami Jób kérdése volt, hanem csak mondták a magukét. Nem párbeszéd alakult ki közöttük, hanem a maguk elméletét zúdították rá a szenvedő Jobra, újra és újra. Tele voltak elképzelésekkel, nem volt hely a fejükben és a szívükben Jób kérdései és sorsa számára. Ők azt gondolták, tudják azt, hogy mi a baj oka és mi lenne a megoldás. Itt tehát Jób már kilépett magából, másokat kérdezett, de nem jó helyen tette föl a kérdéseit. Szeretném kérni, hogy különösen itt a megterített úrasztalánál kíméletlenül vizsgáljuk meg, hogy nem jellemez-e minket ez. Ez nagyon sok embert jellemzi, testvérek. Sok hívő ember is elköveti ezt a bűnt, hogy, bocsánat, ha ilyen közönségesen mondom, csípőből válaszol azoknak, akik tele vannak gyötrő kérdésekkel, értetlenséggel, szenvedéssel, mint Jób. Aki önmagával van tele, az öntelt ember, és nem alkalmas mások lelki gondozására. Mert nem hatol be sem a fejébe, sem a szívébe a másiknak a kérdése. És nem a tényleges kérdéseken fog gondolkozni, és Istentől elkérni a választ, hanem mondja a magáét. Vannak emberek, akik tudják, hogy mit beszélnek, és vannak, akik beszélik, amit tudnak. Ezek a barátok az utóbbiak. Isten gyermekének tudnia kell, hogy mit beszél. És itt is Jézus Krisztustól tanulhatjuk mi meg, hogy hogyan segíthetünk egymáson. Ő végighallgatta azokat, akik hozzámentek. Ő minden kérdést nyugodtan végig gondolt. Sőt, a kérdésekre Sokszor kérdéssel kezdte a választ. Miért? Mert gondolkozása serkentette a kérdezőt. Tudatosítani akart benne sok mindent. Az ő viszont kérdéseivel vezette rá a tényleges megoldása. Sőt, a ki nem mondott kérdésekre is sokszor nagy szeretettel válaszolt. A Nikodémussal folytatott párbeszéd gyönyörű példája ennek. Amit Nikodémus nem tud, nem mer, nem akar kimondani, Jézus sem mondja ki, hogy ne legyen bántó, de a választ kimondja rá. Hogyan lehet újjászületni? Az ő mérhetetlen szeretete az, ami ha valakinek a szívét betölti, akkor nem így próbálunk beszélni, mint jó barátai, hanem akkor a tényleges kérdésre tudunk érdemi választ adni. Lehet, hogy az a válasz nem a mi fejünkben születik meg, hanem Istentől kapjuk ajándékba, és úgy adhatjuk tovább, de az segítség lesz. Nos, Jobb nem ilyen válaszokat kapott a barátaitól, mert a barátai nem a kérdéseire válaszoltak, hanem mondták a magukét. Ez nem segített rajta. És itt jön a harmadik lépcső, ekkor mondja el Jobb a kérdéseit Istennek. Elsorolja a miértjeit, és utána elsorolja a saját érdemeit is. És szemrehányást tesz Istennek, hogy nem az ő érdemeinek megfelelően bánik vele, tehát Isten nem igazságos. Itt már jó helyen kérdez, a meglepő azonban az, hogy nem kap választ. Legalábbis egyenlőre Isten hallgat. Hagyja, hogy Jobb kipanaszkodja magát, mondja el újra és újra ugyanazt, hogy mi bántja, mit tart rossznak, mit nem ért, miért olyan nehéz most ő neki, és Isten hallgat. Vajon miért? Nem hallotta meg, amit Jobb mondott? Vagy nem veszi őt komolyan? Hát ezt meg is érthetnénk. A mindenható, a világ mindenség ügyeit intézi, nem ér rá apró emberek apró gondjaival foglalkozni. Jaj, dehogy nem. A Biblia tele van erről szóló bátorítással, hogy a mindenható a legkisebb nyomorultnak is hallja a kiáltását. Sőt, ilyeneket olvasunk, hogy még ajkunkon sincs a szó, és ő már érti azt. És minden hozzá elkiáltott panaszra, imádságra, kérdésre ő válaszol. Csak nem mindig azonnal, és nem mindig szavakkal. Van úgy, hogy tettekkel válaszol. És ezt kell kiválnia a kérdezőnek, és ezt kell megértenie. Először Jobbnak is szavakkal válaszol Isten, pontosabban kérdez. Amikor Jobb végre befejezi, ezt olvastuk az imént, ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jobbnak. Ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Övezd hát föl derekadat férfiasan, én kérdezlek, te pedig oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, hogy kiszabta meg annak méreteit? Vagy kifeszítette ki fölötte a mérő zsinort? Kizárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából. Kimondta azt, hogy eddig jöhetsz, és tovább nem. És így tovább elsorolja Isten a teremtésben végzett nagy munkáját. Aztán felsorolja a legnagyobb állatokat, a krokodilt, a vízilovat, hogy ugye félsz tőlük, és milyen erősek azok, és még a nyil is lepattan a pikkelyeiről, mennyivel kisebb vagy te azoknál, de az Isten még sokkal nagyobb azoknál. Isten nagyságát éli át Jobb ebben az órában. A Szent Isten jelenlétébe kerül. És Isten nagyságának és tetteinek az átélése többet ér a számára, mint a kérdéseire adott szóbeli válasz. Mert először is kitűnik számára Isten beszédéből, hogy nem egyenrangú felek társalognak itt. Isten a teremtő, és ő teremtmény. És ez nem változik. Isten az ő szavával hívta létre az egész teremtett világot, és ennek a világnak ő ma is teljhatalmú, szuverén ura. És Jób életének is teljhatalmú, szuverén ura. Pontosan tudja, hogy mi történik Jóbbal. De pontosan tudja azt is, hogy mi annak a célja. Hogy meddig tart, mikor és hogyan ér véget. Mert mindannak, ami történik, értelme és célja van. Csak Jób ezt most innen alulról nem látja. A szenvedéseinek a gödréből nem lát rá Isten cselekedeteire. Nincs rálátása, főleg a maga keserűsége és lázadása miatt. Ezért kérdezi tőle Isten, hogy ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal. Isten jelenlétében Jób kezdi látni, hogy nagyon kevés szempont alapján alkotott ítéletet. Hiányos információk alapján von le messze menő következtetéseket. Pillanatnyi szenvedésének a szemüvegén át nézi a valóságot, és ez a szemüveg torzít, meg sötét. Alig lát valamit a valóságból, és ennek alapján állapít meg igazságokat, és vonja felelősségre Istent is. Isten jelenlétében meggyőződik arról, hogy sok mindent nem ért, sok mindent nem lát, vagy nem lát helyesen. Nem jók a kérdései. Isten jelenléte a mindenható nagyságának, hatalmának, szeretetének a megtapasztalása lesz az igazi válasz Jób kérdéseire. Mit tett Isten? Az ő tetteit kezdi megismerni. És a végső szó, amit mond mindezek után, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Kezdem látni, hogy valóban rend van a te világodban, Istenem. Örök rend. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Én voltam tudatlan, mondja itt Jób. Nem én akarlak oktatni téged. Én kérdezlek, és te oktass engem. Egyszerre tanulékony és tanítható emberré válik Jób, és Isten meg is tanítja őt arra, ami szükséges. És elkezd bízni ebben az Istenben. És akkor minden miértjére kapott választ? Nem. Most már mindent élt? Nem. De kezdi érteni azt, aki az alanya minden eseménynek. És mivel benne bízik, ezért békesség lesz a szívében. Egészen különös nyomon követni ezt a változást. Javasolom, hogy tessenek elolvasni ezt az egész könyvet. Én most többször egymás után úgy egyben elolvastam, nem tart órákig. Nyugodtan odafigyelve, hogy milyen ez a lelki metamorfózis, ez az átalakulás. Az Istennel szemben ágáló, őt gyanakvóan néző, őt sok mindenért vádoló, hibáztató, Isten ellen lázadó, elkeseredett, szenvedő ember. Egyszerre kezdi érteni a dolgokat. Először csak sejtései vannak, dereng valami, aztán egyre teljesebb világosság lesz. És nem is a kérdései lesznek már fontosabb, hanem az, akitől végre megkérdezte. És amikor megismeri egyre jobban az élő Istent, egyre több kérdésére választ kap, sok kérdéséről kiderül, hogy fölösleges, nem az a kérdés, és a szívében békesség és reménység lesz. És amikor ez a változás megtörtént, Isten leveszi róla a próbákat, és újra áldást ad neki. Ennyire igaz az, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukat szolgálja. Isten nem azonnal válaszol, néha nem szavakkal, hanem tettekkel. De ad választ, és az meggyőző válasz. Volt egy család, sok gyermekes család, a gyerekek felnőttek, és egymás után kirepültek. Egy leány maradt otthon a szülőkkel. Nem volt könnyű a sok gyereket kiházasítani, el kellett adni a nagy lakást, amiben fölnőttek, és venni egy kicsit. Az a kicsi nagyon szűkös volt hármuknak, a szülőknek és ennek a leánynak. Ez a lány egyre többet panaszkodott. Csak lenne egy lyuk, amit ő magára zárhat, ami csak az övé, ahol egyedül van. De hát ez már reménytelen. És jöttek a miértek. Neki miért nem sikerült az, ami a testvéreinek. Társa sincs, otthona sincs, egyre többet panaszkodott. Hívő emberek voltak, a szülők nem vitatkoztak a lányukkal, dolgoztak keményen, és nagyon szerényen éltek. Aztán elérkezett a leány 35. születésnapja. A szerény vacsoránál a tányérja mellett volt egy kis boríték. Na, megint lesz benne egy szép ige, gondolta, mert a szülők mindig nagyon gondosan megválogatott igékkel ajándékozták meg a gyerekeket az évfordulókon. Kibontotta a borítékot, valóban volt benne egy szép ige, hajlék az örökké való Isten, és alant vannak az ő mindenható karjai. De volt az ige mellett egy kulcs is a borítékban. Kiderült, hogy a szülők a nagylakás árából megmaradt kis összeget kiegészítették úgy, hogy keményen dolgoztak, s minden forintot élére raktak, és vettek a leánynak egy kis garzonlakást a szülinapjára. Annak a kulcsa volt az ige mellett. A miértjeivel nem vitatkoztak, de tettekkel bizonyították, hogy szeretik. Amikor megtudta, hogy minek a kulcsa az, sírva fakadt, és csak ennyit mondott, bocsássatok meg. Nem ugyanezt csinálja itt Jób? Ez az utolsó mondata. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Nem ezt kellene tennünk most nekünk is? Olyan sok kérdés feszül ott a szívünkben. Olyan sok miértre nincs kielégítő válaszunk. Olyan sokszor körbejártuk már, és nem jutottunk sehova. Vagy elmondtuk olyanoknak, akik nem tudtak érdemben felelni. Vagy elmondtuk Istennek is, és lehet, hogy még mindig nem válaszolt, vagy még mindig nem értjük, vagy nem akarjuk elfogadni az ő válaszát. Pedig ő tettekkel már régen válaszolt. Az elmúlt héten feltűnt nekem, hogy három ige hirdető egymástól függetlenül is idézte a Róma 8.32-t, aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ez Isten válasza a mi kérdéseinkre. Hogy ha szeretne Isten, akkor, és folytatjuk sokféleképpen a mondatot, mi mindent tenne, és mi mindent nem engedne meg. Ő mindent megtett annak bizonyítékaként, hogy szeret. Az ő egyszülött fiának nem kedvezett. Ez Isten végső válasza minden kérdésünkre. És amikor valaki ezzel az Istennel kerül személyes közelségbe, ahogy itt Jób, akkor kiderül, hogy bizonyos kérdéseire mi a válasz, hogy bizonyos kérdéseit felejtse el, mert buták, ostobák és fölöslegesek, és egészen más kérdések jutnak eszébe az embernek. Más lesz a kérdés, más lesz a fontos, mert már a mindenhatóhoz került közel. olyan kifejező ez, ahogy Jób mondja, hogy eddig csak hallomásból hallottam rólad, de most szinte a szemeimmel látlak. Egészen közel engedtél magadhoz, Istenem, és ez a válasz minden kérdésemre. Egyszer Jézus ajkán is elhangzott, hogy miért. Én Istenem, miért hagytál el engemet? És az ég néma maradt, pedig még aznap elhangzott a válasz. Jézus kérdésére a válasz a kárpit ketté hasadása volt, ami azt jelezte, hogy az ő kereszt halála után a bűnbánó bűnös közvetlenül mehet a mindenható Istenhez. Nem választanak el a bűneink Istentől, mert Jézus bűnné lett éltünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, de csak ő benne, a vele való hitbeli közösségben. És Isten válasza a harmadik napon Jézus föltámadása volt. Van válasz a kérdésekre, de csak Istennél. És sokszor ezt a választ tettekkel adja meg nekünk. Erre emlékeztet az úrvacsora is. Ezek az egyszerű jelek, Jézus megtöretett testére, a kereszten kifolyt vérére emlékeztetnek, ennek következtében hasadt ketté a kárpit, ezért mehet ilyen magunkfajta nyomorult, kérdésekkel és kételyekkel teli ember is közvetlenül a mindenható Istenhez. Jézus érdeméért. Ennélkül pedig eljuthatunk mi is oda, amiről Reményik Sándor ír az egyik versében, hogy kétségbe esem sokszor én is a világon és magamon, mert olyan össze-vissza és gonoszul mennek itt a dolgok, hogy talán nincs is gazdája a világnak, és nincs is rend itt sehol. És leírja, hogy akkor eszébe jut az, amit egyszer egy hívő testvér mondott neki. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt. És néha, legszebb perceinkben, a színéből is valamit. A színét nekünk Isten mutatja meg az ő igéjével. Ezért boldog ember az, aki őt kérdezi, és aki elfogadja az ő válaszát. Azt meggyőzi arról, hogy valóban úgy szerette ezt a világot, benne a mi kicsi elrontott életünket is, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És aki hisz ő benne, az már ezt a részét is, ezt a néhány évtizedet is egészen másként töltse el. Nem egyedül, hanem lelki közösségben azzal az Istennel, akiről Jób itt azt mondta, hogy mindent megtehetsz, neked nincs lehetetlen, de hogy akarom én a te rendedet kétségbe vonni tudatlanul, csodálatosabb ez, mint hogy megérthetném, kérdezlek, te pedig oktass engem. Visszavonok mindent, bűnbánatot tartok, porban és hamuban. Mielőtt imádkozunk, mondjunk el egy szép hitvallást, amelyik Isten világkormányzó munkájáról és bölcsességéről szól. A 268. ének az egész erről szól, de most csak a harmadik versét énekeljük. E világnak történeti lesznek akaratjából. Nem a szerencse vezeti azokat csak vaktából, hanem úgy mennek végbe a földön és az égbe, amint szájából kijőnek az egy fő gondviselőnek. A 268. ének harmadik versét énekeljük.
Thank you.
Imádkozzunk! Istenünk, dicsőítünk azért, mert nekünk sem a szerencsétől kell válnunk valami jót, és nem a bal szerencsétől kell rettegnünk, hanem nyugodtan rád bízhatjuk életünket, örök életünket, szeretteinket, gyülekezetünket, népünket, ezt az egész világot, hiszen te alkottad ezt és benne minnyájunkat, és neked gondod van reánk. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor éppen ezzel a hitetlenséggel bántunk téged, hogy ezt nem vesszük komolyan. Szeretnénk megcsöndesedni előtted, elhallgatni az okvetetlenkedő, okoskodó, kételkedő kérdéseinkkel, és kérni téged csöndes reménységgel, oktass minket. Nyisd ki a szemünket, hogy lássuk a láthatókat, és komolyan vegyük a láthatatlanokat is. Hogy számoljunk mindazzal, amit megismerhetünk, de számoljunk mindazzal, amit te ígérsz nekünk a te igédben. Hogy számoljunk veled, és számítsunk rád. Taníts meg minket így módon hinni benned igazán. Téged szeretnénk kérdezni, mit akarsz, hogy cselekedjünk? Tőled kérünk tanácsot, útmutatást, és kérünk, tedd egyre könnyebbé a neked való engedelmeskedést. És tőled kapott és elkért világossággal szeretnénk egymást is segíteni. Taníts meg minket meghallgatni egymást, megérteni egymást, és a te igéddel vigasztalni, bátorítani, vagy inteni, mikor mire van szükség, nagy szeretettel. Köszönjük, hogy te ezt így teszed. Gyógyítsd meg egészen a mi életünket. Ajándékozz meg minket azzal a soha el nem múló örök élettel, amit a veled való közösség jelent, megváltó Urunk, Jézus Krisztus. Így hozzuk most eléd a bűneinket is, és kérünk feloldozást, bocsánatot, új természetet, szabadulást. És így hozzuk eléd a legszemélyesebb gondjainkat, terheinket, kérdéseinket. Bízunk benned, bízunk abban, hogy amíg téged szeretünk, addig minden a javunkat fogja munkálni. Segíts, hogy teljes szívünkből tudjunk szeretni téged. És segíts most elmondani a magunk imádságát is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, vannak, akik már otthon készültek erre, vannak, akik most határozták el, hogy lezárnak egy korszakot, egy panaszkodós, elégedetlenkedős korszakot, és egy újat kezdenek az Úr Jézussal. Jézus szavaival bátorítom őket, aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Mielőtt pedig azokat, akik nem tudnak itt maradni, áldással elbocsátjuk, a 436. ének első 4 versét énekeljük. A 436. énekünk így kezdődik: Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Ezt mondja az Úr, eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet, térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen.